Ismét szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hallgassuk figyelmes szívvel a Rút második fejezetét, mivel hosszabb fejezetről van szó, a helyünkön maradva. Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember Elimélek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rút Naominak, hadd menjek ki a mezőre kalász szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki, eredj lányom. El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetni kezdett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből való Boáz szántó földje volt az. Egyszer akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Majd megkérdezte Boáz attól a legénytől, aki az aratók felügyelője volt, ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte. Egy moábi fiatalasszony, aki Naomival tért vissza Moáb mezeiről. Azt kérte, hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. Boáz ekkor azt mondta Rútnak, hallgass ide, lányom. Ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshova, nem maradj csak a szolgáló lányaim nyomában. Tarts szemmel a mezőt, mikor hol aratnak, és haladj az asszonyok után. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez. Így áll abból, amit a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt. És ezt mondta Boáznak, hogyan nyerhettem el a jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, hiszen én idegen vagyok. Boáz így válaszolt neki, elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit az anyósodért tettél a férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizesse meg a tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút pedig ezt mondta, milyen jó indulatú vagy hozzám. Uram, megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem, pedig én még csak a szolgáló lányait közé sem tartozom. Az evés idején aztán azt mondta neki Boáz, jöjj közelebb, vegyél a kenyérből, és másd a falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé, Boáz pörkölt gabonával kínálta, ő pedig evett, jól lakott, sőt, még maradt is neki. Azután fölkelt, tovább szeregetett. Boáz pedig megparancsolta a szolgáinak, hadd szedegessen a kévék között is. Sőt, ne bántsátok érte. Sőt, szándékosan is, húzogassatok ki nekik a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szidjátok. Így szedegetett a mezőn egészen estig, amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és bement a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett, azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, miután jól lakott. Akkor ezt kérdezte az anyósa, hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta, Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor ezt mondta Naomi a menyének, áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg a szeretetét az élőktől és a holtaktól. Aztán ezt mondta neki Naomi. Hozzá tartozunk ez az ember? A legközelebbi rokonaink egyike. A moábi Ruth ezt mondta. Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta a menyének Ruthnak. Jól teszed, lányom, ha az ő szolgáló lányaival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Ruth tehát Boáz szolgáló lányainak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása, de az anyósánál lakott. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek ma este is. Ha emlékeztek rá, tegnap egy sorozatot kezdtünk el a Rút könyvéből, egy olyan időszakból, amikor mindenki azt tette, amit jónak látott. Így, amit csak jónak látott. Mindenki azt csinálta, amihez csak kedve volt. Legyen szó vallásról, politikáról, közéletről, családról. Nem számított, hogy mit mond Isten törvénye. Nem számított, hogy mit várt el tőlünk a szerető atya. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Akár csak ma. Ha Istenről lehetett beszélni, akkor leginkább nekik a saját maguk volt az Istene. Ami nekik tetszett, amit jónak gondoltak, azt tették. És akkor a mai lecke előtt is megnézzünk egy kis kultúrtörténetet, egy pár adalékot, ami talán jobban megérteti velünk ezt a történetet. Úgyhogy kérném szépen az első diát. Jövevények, idegenek, bevándorlók vagy migránsok, hűha, nem fogok politizálni, megígérem, Rút könyvében, de a szó ugyanazt jelenti Mózes törvényében. Mit tudhatunk Mózes törvényéből? Kérném az első kattintást. Azt mondja Mózes törvénye, ne zsákmányold ki a nincstelen és szegény napszámost, akár a testvéred, akár olyan jövevény, aki országodban a te lakóhelyeiden él. Bizony Mózes azt parancsolta, és Isten parancsolta azt, hogy ha valaki idegen földről jön, azzal bánjunk szeretettel. Ne zsákmányoljuk ki. Miért is tegyük ezt? Az Úr Jézus megmondta, azért, mert Isten azt kéri tőlünk, hogy szeressük a fele barátunkat, mint saját magunkat. Nézzük a másodikat. Ne forgasd ki jogaiból a jövevényt, vagy idegent, vagy bevándorlót, vagy migránst, és az árvát, és ne vedd zálogba az özvegy ruháját. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kiváltott onnan téged Istened az Úr. Ezért parancsolom neked, hogy így cselekedj. Ne forgasd ki jogaiból a jövevényt. Pont annyi joga van, mint neked, mert ő is ember, akit Isten a saját képmására formált. Lehet, hogy másmilyen színű a bőre, lehet, hogy másmilyen a haja, lehet, hogy másmilyen ruhát ford, lehet, hogy értelmetlen a beszéde, furcsák a szokásai, de legyen fekete vagy fehér vagy sárga vagy piros, legyen a szeme kék, barna vagy fekete, legyen a haja szőke, fekete, barna, kopasz vagy ősz vagy bármilyen, az az ember kicsi vagy magas, kövér, mint én, vagy csovány, az az Isten képmása. És még egy érdekes dolog, ha majd olvassátok a Szentírást, látni fogjátok, érdekes módon a Szentírás ezt a hármat egyszerre szokta említeni. Az özvegyet, az árvát és a jövevényt. A három talán legelesettebbet. Aki nem tehet a helyzetéről, de az Istent szerető emberek irgalmára szorul. Na nézzük a következőt. Ha learatod a gabonádat a mezőn, és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne menj vissza fölvenni. Legyen az a jövevényé, az árvájé és az özvegyé, így megáldja majd Istened az Úr kezed munkáját. És akkor van még egy. Ha levered olajfádról a termést, utána már ne szedeges róla. Legyen az a jövevényé, az árvájé és az özvegyé. Istennek gondja van rájuk. Ha leszüreteled szőlődet, utána már azt ne böngészd végig. Legyen az a jövevényé, az árvájé, az özvegyé. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban. Ezért parancsolom neked, hogy így cselekedj. És még mielőtt azt mondanák, hát persze, régi ószövetségi törvények, ez ránk már nem vonatkozik. Figyeljünk csak az Úr Jézus szavaira. Kérem szépen a lapozást. A mi Urunk Jézus Krisztus, Amikor a Máté evangéliumában az ítéletről beszél, nézzétek csak, mit mond. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. És ha nézzük a következőt, egy klikket kérek, akkor így válaszolnak az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mesztelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? És akkor nézzük csak a következőt. És akkor a király így felel majd nekik. Bizony, mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Jézus Krisztus azt mondja, hogy amikor az ember irgalmasan, szeretettel bánik egy özvegyel, egy árvával, egy jövevénnyel, egy olyan emberrel, aki nyomorúságos helyzetben van, azt a jó cselekedetet magával az Úr Jézussal teszi meg. Én nem tudom, ti hogy vagytok, biztos úgy, mint én. Ha hozzánk benézne az Úr Jézus Krisztus, biztos a főhelyre ültetném. És biztos a legjobbat adnám neki. Ezért is nagyon szeretünk itt lenni nálatok már 2 nap után a gyülekezetben, mert az egész épület azt üzeni, hogy mi az Úrnak a legjobbat akarjuk adni. Szép, barátságos tereket, igényes vendégszobákat, fantasztikus vendégszeretetet, mintha az Úrnak adnátok. Ugye látjátok, hogy az Ó és az Új Szövetségben is Isten azt üzeni, hogy amikor a jövevénnyel irgalmasan bánunk, szeretettel bánunk, akkor az olyan, mintha magával, Istennel tennénk ezt. Amikor a jövevénnyel irgalmasan bánunk, akkor megmutatjuk, hogy szeretjük az Istent, és számít az, amit ő mond, és bízunk az ő gondviselésében. És akkor lapozzunk egyet. Van itt egy nagyon érdekes dolog. Ha megnézzük a Rút könyvét, mit is láttunk az első fejezetben? Volt egy Elimelek nevű férfi, aki azt mondta, Isten az én királyom, és ez az Elimelek elment. Elment Betlehemből, mert nem volt termés. Elment Moabba, a maga kezébe vette az élete sorsát, Elimelek, Istenem a király, Elimelek, az én Istenem a király, azt mondta, az én életem királya, saját magam vagyok, majd én megoldom a problémáimat. Az eredmény tragikus volt, hiszen meghalt. De tudtátok-e azt, hogy annak a pici népnek, Izraelnek, a bővölködés vagy a szűkölködés azon múlott, hogy engedelmeskednek-e Istennek? Mózes 5. könyvében olvassuk azt, hogy ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amit adott, akkor elhalmoz majd téged az Úr minden jóval méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földet termésében, azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáidnak, hogy neked adja. Isten azt szabta feltételül az áldásnak, hogy ők engedelmeskedjenek. Hogy pontosan így volt-e vagy nem, azt nem tudom, de valószínűsíthető, hogy azért volt éhínség Betlehemben, mert a nép éppen egy intenzív engedetlenségen ment keresztül. És ha lapozunk egyet a dián, látjuk is. Mert ugyanez a szakasz, az 5 Mózes 28 azt mondja, hogy ha nem hallgatsz az Úrnak, az Istenednek a szavára, és nem teljesíted a parancsolataitat, akkor, hogy olvassuk itt lent, akkor fejed fölött az ég olyan lesz, mint az érc. Alattad a föld pedig olyan, mint a vas. Tegnap beszélgettünk 2 kedves aranyos házigazdánkkal, Marikával és Julikával, és mondták, hogy hiányzik az eső, hogy 1 méter mélyen kiszáradt itt a föld. És ez nagyon sokatoknak élet vagy halál kérdése, hiszen keményen dolgoztok, és hogyha száraz a föld, akkor nem terem semmi. Itt az íge azt mondja, hogy ha nem engedelmeskedsz, akkor olyan lesz a föld, mint a vas. És eső helyett homokot és sportat földedre az Úr. És ha valahol nem kell ezt elmagyaráznom ebben a kontextusban, itt nálatok, ezt nem kell elmagyaráznom. Isten ajándéka az eső, Isten áldása volt az eső, Isten mondta ennek a népnek, Izraelnek, hogyha engedelmeskedtek, áldottak lesztek. De ha elfordultak tőlem, ha más isteneket követtek, akkor a föld nem ad nektek semmit. Hogy is kezdődik a történet? Éhínség volt Betlehemben. Aztán mit is olvasunk a 7. versben? Az Úr ismét termést adott. Valami történt. Valószínűleg egy olyan bíra jött, lapozzunk egyet, kérem szépen. Valószínűleg egy olyan bíró jött, aki hitt Istenben, és ide direkt nem egy ilyen képregény hős tettem, hanem egy igazi beduin, mert valószínűleg így nézett ki ez a bíró, aki hitt, aki megszabadította őket, és akkor Isten ismét megáldotta ezt a népet. Lapozzunk még egyet, kérem szépen. És akkor jött az aratás. Jött az áldott termés learatása. Hát ma már kombájnokkal aratunk. Beszélgettem egy 11 éves fiatalemberrel ebédkor, és mondta, hogy ő mezőgazdasági gépszerelő szeretne lenni. És mondta nekem, milyenek a kombájnok. Akkor viszont valaki lehajolt, megmarkolta a gabonát, levágta, és a kévét oldalra rakta. És megint lehajolt, megint levágta a sarlójával, és megint oldalra rakta. És megint napkeltétől napnyugtáig. Isten áldott nagy termést adott, de azt learatni kőkemény munka volt. Kimerítő, kézzel végzett munka. Körülbelül 2 hónap telt el az árpa aratásának kezdete, és a búza aratásának vége között. És mindezt azért mondom, hogy értsük, mi is történik Rúttal. És ha lapozunk még egyet, lehetséges, hogy lesz egy videó. Hát lehetséges. Ebből egy picit megnézünk. Úgy tűnik, hogy nem fogunk megnézni. Akkor egy picit visszalépünk. Így. Itt látszik ez a kemény munka. De mi is történik? Mi is történik? Isten gondoskodik a népéről. De amikor a mai este gondviselésről beszélünk, több van itt, mint az, hogy Isten csak úgy gondoskodik a népéről. Ha figyelmesen nézzük a szöveget, Rút könyvét, azt látjuk, hogy amikor hazaérnek, mit is mond Rút Naominak? Hadd menjek ki a mezőre valaki után szedegetni. Emlékeztek, melyik korban élünk? A bírák korában. Emlékeztek, hogy éltek akkor az emberek? Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Képzeljétek el, ennek a Rútnak akkora szerencséje volt, hogy pont hova ment ki? Egy istenfélő ember birtokára. Vajon ez szerencse volt? Vajon ez szerencse volt? Képzeljétek el, ennek a Rútnak akkora mázdia volt, hogy nem csak egy istenfélő embernek a birtokára ment ki, hanem ez a valaki ráadásul közeli rokon volt. Vajon szerencse volt mindez? Vajon a véletlenek vak egybejátszása? Hadd meséljek valamit, hogyan kezdődött el az Életszava Szerbiában. A mi szolgálatunk, ami fiataloknak hirdeti az evangéliumot, 10 éve körülbelül Szerbiában is működik, lehet, hogy 15 is. És a történet úgy kezdődött, hogy véletlenül egy szerbiai keresztény lelkipásztor egy konferencián talált egy angol nyelvű napi csendességi útmutatót. Ezt az Életszava nyomtatja, mi is gyártunk, Amerikában is gyártanak. Napról napra igéket tartalmaz, hogy olvassuk a Szentírást. Szóval talált egy konferencián egy angol nyelvű csendességnaplót. Nagyon tetszett neki, írt is az amerikai központba egy levelet, hogy szeretne belőle párat rendelni. Erre az amerikai központból visszaírtak neki, hogy nem kell rendelni, gyere el Magyarországra. Eljött Magyarországra, akkor találkozott életében először az Életszavával. Darko Vikának hívják, szerbiai szlovák lelkipásztor volt. Annyira megtetszett neki, hogy 4 gyerekkel beiratkozott a bibliaiskolánkba. Emlékszem, tanítottam 2 éven keresztül. 1 hetet nálunk töltött, 1 hétre hazament, keményen dolgozott, aztán megint visszajött, megint dolgozott, elvégezte a bibliaiskolát, elindította a szolgálatot, és most már minden nyáron 300-400 fiatal hallja az evangéliumot Szerbiában. És ez egész úgy kezdődött, hogy valaki valahol véletlenül idézőjelbe teszem, talált egy csendességnaplót. Véletlen lett volna? Véletlen lett volna, hogy ez a fiatalasszony, aki nem ismert senkit, aki az életét féltette, aki azt mondta, hogy kimegyek a mezőre, tehát ebben a korban, amikor mindenki azt csinál, amit jónak lát, lehet, hogy erőszakot tesznek rajtam, lehet, hogy bántanak, biztos kigúnyulnak, mert mohábita vagyok. Véletlen lett volna, hogy pont annak a mezeire megy, aki istenfélő, aki a rokona, aki jó indulattal van rá. Nem véletlen. Az Isten gondviselése. Véletlen lett volna, hogy ebben a korban, amikor mindenki a saját feje után ment, amikor mindenkinek saját maga volt a legfontosabb, nézzétek csak, mi az első szó, amit Boáztól hallunk. Az Úr legyen veletek. Ez az első szó. Így találkozunk Boázzal. Az Úr legyen veled. Mintha a szerző külön alá akarná húzni azt, hogy ennek a férfinak Isten a legfontosabb. Véletlen lenne mindez? Aligha. Isten gondviselése. Isten úgy rendezte az eseményeket. Isten úgy rendezte a szereplőket. Isten úgy rendezte a körülményeket, hogy ennek a gyermekének, Rútnak az útját igazgassa. Isten volt az, aki úgy intézte, hogy pont arra a mezőre menjen ki. Isten volt az, aki úgy intézte, hogy Rútot észrevegye Boáz. Isten volt az, aki az egész történetet szépen keretbe fogta, mert Isten gondot visel a gyermekeiről. És most ugrunk egy hatalmas nagyot, több mint 3000 évet. Ez ma is pontosan így van. Ma is pontosan így van. Ugye, kinyitjuk az újságot, bekapcsoljuk a tévét, vagy az interneten a híreket, előbb-utóbb találunk egy olyan hírt, ahol valaki panaszkodik azért, mert kevés a fizetése vagy a nyugdíja. Ez egész biztos. Na most mi hívőként hisszük-e, valljuk-e, hogy Isten ma is rendezi a körülményeket? Isten ma is tud esőt küldeni, Isten ma is meg tudja áldani a pénztárcánkat, Isten ma is segít, hogy be tudjuk fizetni a csekkeket, Isten ma is úgy irányítja a körülményeket, a körülöttünk levő embereket, az eseményeket, hogy minden pontosan ott legyen, ahol lennie kell. És az egész ott kezdődik, ahol Ruth életében is elkezdődött. Ugye emlékeztek? Valahol, Moáb földjén, valamikor Rút eldöntötte, hogy ő az élő Istent követi. Naomi, aki kedves volt hozzá, aki megmutatta, milyen az Isten szeretete, elvezette Rútot arra a pontra, hogy Rút megfordult, és azt mondta, én mostantól az élő Istent követem, történjen bármi. Tudom, hogy egy olyan országban megyek, ahol nem szeretik a moábitákat. Tudom, hogy valószínűleg soha nem lesz férjem. Tudom, hogy hátrányos megkülönböztetés vár rám, de én azt akarom tenni, ami a helyes. És a történet láthatatlan, főhőse, Isten pedig azt mondja, én gondoskodom a gyermekeimről. Na, elmondom még egyszer. Rút rábízta az életét Istenre, Isten pedig azt mondta, én gondoskodom a gyermekeimről. És véletlenül pont oda megy, ahova mennie kell. Akár csak a mi életszavánk tolmásonon, a Krisztián is megismerte az Úr Jézust. Tudjátok, hogy kezdődött? Egy döbbenetes történet. A 70-es évektől kezdve próbáltak a Németországból bejönni az életszavások, hogy ifjúsági missziót csináljanak, végül is kirúgtak bennünket, ez az igazság. A titkos rendőrség meg az állami egyházügyi hivatal megmondta, hogy ide többet nem. És aztán a 80-as években véletlenül az egyik vezetőnk, Paulnak hívják, egy repülőjáraton New Yorkból Londonba ment, és Bibliát olvasott. És mellette ült egy izgága kis zsidó bácsika. Mit olvasol? Bibliát. Mit olvasol benne? Hagyjál békén. De aztán csak elkezdtek beszélgetni. A beszélgetésből barátság lett. A barátság során pedig kiderült, hogy ez a kedves zsidó férfi, Kovács Mihálynak hívták, holokauszt túlélő, ő banktulajdonos volt Londonban. Sőt, nem csak banktulajdonos volt, hanem ő volt az, aki az akkori MSZNP vezetőivel bizniszelt. Grósz Károlyhoz, az akkori pártfőtitkárhoz bejárása volt neki. És amikor az életszav már évek óta verte az ajtót, hogy bemehessünk, Kovács Mihály, egy nem hívő zsidó férfi, fogott egy gyönyörű Bibliát, ez így történt. Bement Grósz Károlyhoz, és azt mondta, hogy Károly, a magyar fiataloknak reményre van szüksége. Itt ez a szervezet. Reményt akarnak nyújtani a kallódó fiataloknak. Ugye bejöhetnek? És az életszava az egyik első misszióként megnyithatta a kapuit. És aztán, mikor megkaptuk a gyönyörű Króalmási kastélyt, aminek szintén fantasztikus története van, de most nem tudom elmondani, hoztunk egy csomó anyagot, meg szórólapot, ott vannak a csocsóasztalon, mindegyik ingyenes, kérem szépen, hogy vigyétek el őket. Szóval, amikor megjelent az életszava, és kibéreltük a gyönyörű Tóalmási kastélyt, és bérleti díj helyett az állam csak azt kérte, hogy 400 gyereket ingyen nyaraltassunk, Isten nem csak egy tábort adott, hanem 400 nem hívő fiatal gyereket is, zömmel munkás családok gyerekeit Miskolcról, meg ilyen környékekről, akkor nem a véletlenek egybeesése történt meg, hanem a gondviselő Isten irányította az embereket, a körülményeket az ő terve szerint. És amikor 1996-ban azt mondta az állam, hogy amikor lejár a bérlet, visszavesszük a kastélyt, de megvehetitek, persze nekünk pénzünk nem volt, akkor Isten volt az, aki szinte a semmiből előhozott egy német keresztény testvért, aki a mi fogalmaink szerint milliárdos. És ez a testvér az egészet cakumpak, tokkal, vonóval megvette, és aztán nekünk adta ajándékba. És ez nem valami kivételes történet. Az Isten így visel gondot a gyermekeiről. Mindazokról, akik azt mondják, hogy én nem vallásoskodni akarok. Én követem Istent, én hiszek benne. Én Jézus Krisztus gyermeke vagyok. Megváltott az övé, azoknak Isten azt mondja, én pedig gondoskodom rólad. Pontosan úgy, mint a Rút könyvében. Pontosan úgy, mint a Rút könyvében. Gondoskodom rólad, sőt, jobban gondoskodom, mint arra szükséged lenne. Emlékeztek, mit olvastunk? Azt olvastuk, hogy az idegeneknek, a jövevényeknek, hagyjátok, hogy fölszedegessék azt, ami lepotyog. Mit mondott Boáz? Húzogassatok ki. Adjatok bőségesen. Sőt, amikor ebédelünk, gyere te fiatalasszony, ülj le velünk a hűvösben, egyél, igyál. Én nem sajnálom tőled, mert rólam gondoskodik az Isten, és én nem félek másokról gondoskodni. Isten gondoskodik az ő gyermekeiről. És ha most végig kérdezném, persze nem fogom, kinek milyen búja, gondja van, legyen szó betegségről, legyen szó anyagi problémáról, legyen szó családi perpatról vagy zűrzavarról, legyen szó valami eltitkolt bűnről, legyen szó bármiről a te életedben személyesen. Isten tud róla. Istennek gondja van róla. Istennek fontos vagy úgy, ahogy vagy. Isten úgy tudja rendezni az életedben a körülményeket, az embereket, a helyzeteket, a helyeket, ahova eljutsz, hogy az ő tökéletes terve megvalósuljon. Nem neked kell aggódni. Nem neked kell megoldani. Nem neked kell kitalálni. Tőle kell elkérni. Tőle kell elkérni. Rút rábízta az életét Istenre. Egy akkora hitlépést tett, ami szinte fölfoghatatlan a számunkra. Én soha nem fogok bungee jumpingolni, ezt megígérem, olyan tériszonyom van, hogy jaj. De még a bungee jumpingnál is nagyobb ugrást tett. Egy ugrást a semmibe. Isten viszont megtartotta, és fölemelte. És elrendezte a körülményeit úgy, amiről nem is álmodott. Mert 2 hónapon keresztül ott ment Boáz munkásai mögött. És 2 hónapon keresztül nem csak azt a kevés elhullajtott maradékot szedegette fel, hanem 2 hónapon keresztül bőségesen, napról napra vitte haza mindazt, amit betakarított. Ő, aki moábita volt, ő, aki abban a korban élt, amikor mindenki azt csinálta, amit jónak látott, Ő, aki nem ismert senkit, ő, aki tele volt félelmekkel és aggodalmakkal, akinek nem volt férje, akinek nem is volt esélye a férjhez menetelre, akinek egy idős nőről kellett gondoskodnia, akinek a jövő kilátástalannak tűnt, ő Istent követte. A mi szavainkkal Istent atyának nevezte. Isten pedig jó apukaként gondoskodott a gyermekéről. Én ma sem tudok nektek más mondani, mint tegnap. Bízzátok az életeteket Istenre. Bízzátok az életeteket Istenre. Fogadjátok el azt, amit Jézus Krisztus tett, értetek. Hogy ő meghalt a bűneitekért a kereszten, és föltámadt a sírból. Megbocsátotta a bűneiteket, örök életet adott nektek, és a gyermekeivé tett. Higgyétek el azt, hogy nincs olyan földi apa, aki úgy gondoskodna a gyermekeiről, mint ahogyan a mennyei atya gondoskodik az ő gyermekeiről. És erre a szeretet kapcsolatra hív benneteket ma is. Én nem tudom, mi nyomasztja a szívedet. De azt tudom, hogy kinek van gondja rá. Én nem tudom, mi tűnik megoldhatatlannak az életedben. De azt tudom, hogy a megoldás már készen van a mennyei atyánál. Már készen van nála. És csak annyit kér, hogy aggodalom helyett imádságban mondjuk el neki. Ruth megtapasztalta. Vajon te megtapasztaltad-e már? Tudod-e, hogy nem a véletlenek furcsa egybeesése történik az életedben, hanem a szerető isteni kézvezetése. Bízol-e benne, aki úgy szeretett, hogy a saját fiát adta érte? Hát hogy ne adna meg mindent, amire szükséged van? Isten gondoskodik. 3000 évvel ezelőtt is, és 2019-ben is. A kérdés, hogy bízol-e benne. Ahogyan tegnap, ma is egy közös imádsággal szeretném befejezni ezt az alkalmat. És ebben az imádságban azt szeretném kérni, hogy fejezzük ki együtt azt, hogy mi bízunk az Isten gondviselésében. Bízunk abban, hogy aki a fiát adta értünk, aki Jézust adta értünk, aki így gyermekeivé fogadott bennünket, az gondoskodik rólunk. Az képes úgy rendezni a helyzeteket, a körülményeket, az embereket, a jövőt, a jelent, mindent, hogy a számunkra a legjobb legyen. Képes és meg is teszi. Nem aggodalmaskodnunk kell, hanem benne bíznunk. Hívok mindenkit ma is arra, bízzátok az életeteket Jézus Krisztusra. Bízzatok bennem, fogadjátok el, döntsétek el, hogy őt fogjátok követni. És neki gondja van rátok. Neki gondja van rátok. Tegnap ezt nem említettem, de ma szeretném elmondani, hogy az esti alkalom után nagyon szeretnék beszélgetni mindazokkal, akik ezt a döntést meghozták, vagy bármilyen kérdésük van. De most imádkozzunk. Atyánk, köszönjük, hogy ebben a gyönyörű történetben az látszik, hogy te hogyan gondoskodsz azokról, akiket gyermekeiddé fogadtál. Azok, akik igent mondtak rád, akik eldöntötték, hogy téged követnek, azok a gyermekeid, és gondoskodsz róluk. Képes vagy úgy irányítani a körülményeket, a körülöttük levő embereket, a helyzeteket, hogy az a legjobb legyen a számunkra. Tökéletes mennyei édes apaként gondoskodsz rólunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy Krisztus a mi bűneinkért halt meg. A legdrágábbat odaadtad értünk. És hiszük, hogy ő föltámadt a sírból. És köszönjük, hogy ezáltal a gyermekeid lehetünk egyszer s mindenkorra. És most így együtt, közösségként, megvalljuk, hogy mi nem aggodalmaskodunk, hanem bízunk a gondviselésedben. Mi nem aggodalmaskodunk és félünk, hanem imádkozunk, és tudjuk, hogy gondod van ránk. Mi nem aggodalmaskodunk és szorongunk, hanem megköszönjük, hogy gondod van ránk. Ahogyan gondod volt Rútra, ahogyan gondod volt minden hívők, minden korok, minden hívőjére, úgy gondod van ránk is. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.